Kai munkatárs Kvasinger Jenő, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megerősítette az erőmű védelmét a Honvédség Lőrinciben. 1 milliárd forintból kezdődnek humánfejlesztési programok Miskolcon. Partnertalálkozót szervezett a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Mátra vidéki erőműben is megtörtént a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének honvédségi megerősítése. Erről a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka számolt be a Hevesvár megyei erőmű területén. Antal László vezérőrnagy közölte, a lőrinci Mátra vidéki erőműben, a Magyar Villamosművek egyik energiatermelő erőművében a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrségi dandárkatonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzésvédelmi megerősítést. Emlékeztetett, a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energialétesítmények megerősítéséről, illetve az őrzésvédelem fokozásáról, ez február 27-én megjelent a kormányrendeletben. Elmondta, jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzésvédelmet, a járőrözést és a drónvédelmet. Lőrinciben, mint más helyszíneken is, jó az együttműködés az energiaszolgáltató céggel, folyamatos a kapcsolattartás, az információáramlás, ennek köszönhetően megoldott a feladat végrehajtás és az energiaellátás biztonsága. Több mint 1 milliárd forintnyi uniós forrásból összehangolt humánfejlesztési programok kezdődnek Miskolcon, amelyek a város számos pontján javítják az életminőséget. A csomag kiemelt részeként az Együtt Jukóért projekt 830 millió forintból segíti a jukóvölgyi lakosok társadalmi integrációját és életkörülményeinek javítását. Ezzel párhuzamosan az időseket és fogyatékossággal élőket célzó Együtt Egymásért program egészségfejlesztő foglalkozásokat kínál városszerte. A miskolci fiatalok közösségi életének erősítésére önismereti tréningek és tematikus táborok valósulnak meg. A fejlesztés sorozat negyedik eleme egy 200 millió forintos keret, ami az Avason, a Vasgyárban és Helyő Csabán működő mikroközösségek összefogását szolgálja. Holósi András, Miskolc alpolgármestere szerint a komplex programok célja a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása és a helyi közösségi identitás megerősítése lesz.
1,3 milliárd forintos támogatásban részesülnek azok a közösségek, amelyek fontosak Miskolc számára, illetve szerves részét képezik Miskolcnak. Elsősorban a hátrányos helyzetű családokról beszélünk, hiszen itt azért nem kell elárulnom nagy titkot, hogy Jukóvölgyben Magyarország legnagyobb szegregáció, ahol mintegy 4000 halmozottan hátrányos helyzetű ember él. Itt egy nagyon komoly programot indítunk el, természetesen a helyi cigány közösség bevonásával, a miskolci roma önkormányzat bevonásával, nagyon sokat köszönhetünk nekik is, hiszen egyfajta edukációs jelleggel már sok alkalommal vitettünk el közösen szemetet abból a részből, arról a részről, ahol ők is élnek. Tehát fontos a példamutatás, és ott egy többi 800 millió forintos programmal igyekszünk majd felzárkóztatni, vagy legalábbis felzárkóztató programokat indítani a fiatalabbaknak, és a adott esetben a régebb óta fiatalabbaknak. Gondolunk a sportra, gondolunk a különböző közösségi programokra, gondolunk munkalehetőséget teremtésére, gondolunk arra, hogy még több ilyen szociális kertet hozzunk létre, ahol saját maguknak termelhetik meg a zöldségét és a gyümölcsöt, ami az kulcsfontosságú, és hát persze gondolunk azokra is, akik valóban őhibájukon kívül is nehéz helyzetben vannak, és nehéz helyzetbe kerültek, nekik is különböző szűrőprogramokkal, egészségügyi szűrőprogramokkal is próbáljuk segíteni majd a mindennapjait. Ugyanez a helyzet a Tetenvár térségében, itt is egy több százmilliós projekt áll majd rendelkezésre, gyakorlatilag a terület rendezésére. Én azt hiszem, hogy a rekultiváció ezeken a helyeken kulcsfontosságú, és a rekultiváció mellett, a közrend közbiztonság fenntartása mellett természetesen az itt élőknek az élethelyzetét is kell javítsuk. Nagyon fontos az, hogy valamelyest, mivel Miskolc belvárosához közeleső területekről van szó, legalábbis elsősorban a Tetemvár vonatkozásában, itt is az a projekt eléri a célt, és minél hamarabb el tudjuk ebben kezdeni dolgozni és működni. De persze itt nem állunk meg, hiszen fontos, hogy vannak olyan közösségek, például tényleg mozgáskorlátozottak, vagy éppenséggel valamilyen fogyatékkal élő embertársaink, rájuk is gondolunk ebben a projektben, nekik is szeretnénk lehetőséget biztosítani a felzárkóztatásra, és hát az elmúlt időszakban is egyébként már sok ilyen példa volt a Miskolc vonatkozásában, hiszen csak azt nézzük, hogy a vakok és gyengéllátók számára vásároltunk a Lions Klubban közösen olyan speciális készülékeket, amelyek adott esetben a gyalogos átkelőhelyeknek az áthaladásában tud segíteni, felhívja a figyelmet rá, ugyanakkor egy okos ilyen módszert alkalmazunk, ugyanis akkor, amikor a gyalogos átkelőhelyen nem megy át adott esetben gyengéllátó vagy vak embertársunk, akkor nem fog hangosan jelezni. Tehát mindenféleképpen ez azoknak jelent elsődleges segítséget, akik ebben a nehézségben vannak, és rendelkeznek ezzel a kis kütyűvel, hogyha úgy mond. Nagyon sok olyan elképzelésünk volt már az elmúlt időszakban is, amelyeket tettek-követtek, és többek között ez egy ilyen nagyszerű program volt, és természetesen ezekben a projektekben, mind a Tetemvár, mind a Jukó vonatkozásában szeretnénk megvalósítani ezt a jövőben. Nagyon fontos a miskolci fiatalok helyben tartása. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban radikálisan lecsökkent a városnak a lakossága. Látjuk azt, hogy 1980-ban csak nem 210 ezeren éltek Miskolcon, most pedig alig többi 140 ezeren élnek Miskolcon. Nagyon sok fiatal vándorolt el, viszont ami jó hír és pozitív, hogy többek között a magyar kormány 3%-os lakásvásárlási támogatásának köszönhetően csak Miskolcon több mint 400 fiatal élt ezzel a lehetőséggel. Ez azt jelenti, hogy több mint 400 fiatal gondolta az elmúlt hónapokban úgy, hogy Miskolcon képzeli el a jövőjét, nem akar innen elmenni, itt akar családot alapítani, itt akar dolgozni, és itt szeretne megöregedni. Ez egy óriási hír, a magyar kormánynak köszönhetően ez is egy fontos lépés, de természetesen itt nem állhatunk meg. Nagyon sok olyan programot kell, hogy becsempészünk a fiatalok hétköznapjaiban, ami segíti a mindennapjaikat, akár a munkahelyteremtés vonatkozásában, akár szintén közösségi programok vonatkozásában, és az a fontos, hogy trendinek kell lenni. Miskolc egy trendi városnak kell lenni, hiszen az acélvárosi jelleg ugye megvan még, át szeretnénk avanzsálni a Bükkvárosába, és ennek fontos részét képezi, hogy a jövőt megteremtsük. A jövő pedig a fiatalokban van, a fiatalos családokban van, a családokban van, és természetesen erre is szeretnénk hangsúlyt fektetni majd ebben a projektben.
A gazdasági szereplőkkel való együttműködés erősítése érdekében támogatói partner találkozót szervezett a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem. A rendezvény célja az volt, hogy az intézmény vezetése, oktatói és a térség vállalkozásai, szervezetei személyesen is találkozhassanak, valamint közösen gondolkodjanak a jövőbeli szakmai együttműködések lehetőségeiről. Az elmúlt 5 év során végzett hálózatépítő tevékenységről a következőket mondta el dr. Kéri Szabolcs rektor.
Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30% nem tudom kinek jut eszébe. Ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.
Egyszerre több célú hasznosítást céloz meg a sátoraljaújhelyi megújult bortemplom kapcsán Szamosvölgyi Péter polgármester. Tervei szerint külön kerülne hasznosításra a pincerész, mint tárolórendszer, az épület egyéb részeinek üzemeltetését pedig oktatási és kulturális intézményeknek ajánlják ki.
Jelen pillanatban még így mondanám, a bortemplomért alapítvány működteti több-kevesebb sikerrel a bortemplomot. Én ezért és ezzel párhuzamosan és mégis függetlenül tárgyalásokat kezdtem a Tokajhegyi Egyetemmel, a kuratórium elnökével, a tanszékvezetővel, hogy érdekelné őket egy olyan oktatóhely, egy oktatóközpont, vagy egy közös üzemeltetés, ami egyébként profiljába vág a Sárospataki Egyetemnek, illetve a másik vonal, hogy a pincerendszer, ami hatalmas nagy tárolóteret nyújt, annak a felhasználására a palackozott borok számára alkalmas lenne. Minden olyan borásznak, akinek kereskedelmi jogosítványa van, ez a lehetőség fönnállhatna. Én nagyon remélem, hogy ebből az elkezdődött tárgyalásból is sikerül eredményesen kijönnünk, és akkor az a kereskedelmi forgalom, aminek annak idején megépült a bortemplom, részben a turisztikával összekötve, de attól mégis függetlenül újraindulhatna. Tehát megvannak a tervek és az elképzelések, illetve rendezvények szempontjából a Kossuth-Lajos-Művelődési Központnak adunk egy olyan programteret, ahol kihelyezett rendezvényeket lehet tartani. Ezek irodalmi estől kezdve koncertekig, bezárólag, borvacsorákig, akár bor árverésig is lehetőséget nyújtanak majd. Két üzemeltetője volt egymástól függetlenül a bortemplomnak. Először egy KFT üzemeltette, az önkormányzat KFT-je volt ez a szervezet. Ez itt az első időszakban a bortemplomot egy fantasztikusan sikeres háromnapos rendezvény, ahol több ezeren fordultak meg. Például az a csúcs programja, gasztronómiája volt az eseménynek. Én azt hiszem, hogy az felkeltette az érdeklődést. Az utána való időszakon azok a támogatások, amelyel a már alapítvány rendelkezett, azok a támogatások csak részben jöttek be, ezért bizony hozzá kellett nyúlni a létszámhoz is. Most jelen pillanatban villanyszerelők dolgoznak, mert szekciókra bontjuk a világítását a bortemplomnak, tehát szakaszosan lehessen az áramot beadni egy-egy épületrészbe, vagy akár a pincékbe, vagy a pincéknek csak egy részében, mert így az áram felhasználás szempontjából egy komoly megtakarítás keletkezik. Az önkormányzat összesen 10 millió forinttal támogatta a bortemplomért alapítványt, ennek a felhasználását leigazolta számlákkal az alapítvány, nem tartozik senkinek, nem tartozik nekünk sem, úgy tudom, a dolgozók bérét kifizették, ugye erről is szó volt, hogy ezzel volt probléma. Én bízom benne, hogy találunk egy olyan üzemeltetőt, aki szakmai szempontból is, illetve idegenforgalmi szempontból is, tehát a borászat a szakmai szempont, az idegenforgalom, a vendéglátás, a kikapcsolódás, a szórakozás szempontjából is olyat tud nyújtani, ami mindenki számára elfogadható és rendezett.
Végül az időjárásról. Holnap helyenként vastag fátyol felhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 9-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bizánci dallamok a Görög Katolikus Múzeumban Nyíregyházán. Együttműködik a 60-i Gesztenyéskert óvoda és a Tokaj Hegyalja Egyetem. Hamis orvosi papírokkal próbál trükközni személyi kedvezményért a csaló. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
A böjt nem csupán lemondás, hanem befelé fordulás és lelki gazdagodás. Ezt mutatták meg a bizánci dallamok a Görög Katolikus Múzeumban Nyíregyházán. Bubnó Tamás és a Szent Atanász kórus koncertjén a csendesebb, visszafogottabb énekek, mély spirituális tartalma került a középpontba. A böjti énekek csendesebbek, visszafogottabbak, jól illeszkednek a Nagy Szent Bazil vagy az előszenteltek liturgiájához. Ugyanakkor, mint arra Bubnó Tamás is rámutatott, ezek a dallamok nem a szomorúságot hordozzák.
Ez nem egy ilyen szörnyű dallam, vagy szóval nem arra kell gondolni, hogy valami szörnyűséget éneklünk ilyenkor, hanem egyszerűen visszalépünk abból az újongásból, mert majd úgy is jön a húsvét, és úgy is fogunk. Úgyhogy ezek zseniálisan meg vannak alkotva minden egyes bizánci hagyományú részen, tehát az országokban. Nyilván mindenkinek más, más az görögöknek, más a mediterráneumnak, a ciprusiaknak, más nekünk, más a románoknak, más ukránoknak, tehát nagyon sokféle kultúra jön és adja össze mindazt, ami van neki évszázadok alatt. Tehát ez nem kevés, mert itt mégiscsak arról van szó, hogy ezek a dallamok nem olyanok, hogy egy zseniális zeneszerző írta volna, vagy egy még zseniálisabb, egy másikat, vagy átdolgozta volna, hanem ezt egyszerűen kialakult sok száz év alatt, mindenki hozzátette, amit tudott, aztán meghalt, de a dallam itt maradt. Tehát ez a csodálatos, hogy ez, hát ez az igazi népzenei módon átörökít, ahogy a népzene is, ahogy Kodály meg Bartók mondták, annál jobb nem nagyon lehet, mert azt 6-7-800 évig írták esetleg. Míg egy ember csak 60-70-80 évig tud írni maximum.
Végül Szabó Irint, a múzeum igazgatóját hallják.
A múzeumunkban már hagyomány a múzeum nyitása óta, hogy a Szent Atanász kórus vendégszereplésével a Nyíregyházi és a környékbeli érdeklődőket szeretnénk bevezetni a Keleti Egyház zenei életébe. Nagyon nagy szerencsénk, hogy a Szent Atanász Hittudományi Főiskolán tanít Bubnó Tamás Lizdias karnagy, a Szent Efrém kórusnak az alapítója, és ő egyben a szakmai vezetője a Szent Atanász kórusnak, és így helyben van egy kitűnő szakember, és ő maga ajánlotta, hogy szívesen tart ilyen zenetörténeti kis kurzust. Tulajdonképpen ez más már 2 éve tart.
Hivatalosan is felhelyezték azt a táblát a 60-i Gesztenyéskert óvoda falára, amely a Tokaj Hegyalja Egyetemmel kötött együttműködést jelzi. A megállapodás révén az óvoda pedagógus hallgatók helyben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben az óvoda szakmai munkája is tovább erősödik. A részletekről Bereckiné Walter Anita óvoda vezetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Március 3-án történt nálatok valami. Mi történt?
Igen, annak apropóján történt valami, hogy óvodánk a Tokaj-Hegyalja Egyetem bázis intézménye lett, és egy gyönyörű szép táblát helyeztünk el az óvoda bejáratához, hogy ez is mutassa azt, hogy megnyertünk egy pályázatot, majd erről is gondolom, majd el tudom mondani, hogy hogyan zajlott, és ez egy hosszú folyamat vége, aminek nagyon örülünk, és innentől kezdve tábla is mutatja azt, hogy a mi intézményünk egy ilyen bázis intézményé vált.
Akkor beszéljünk erről. Jó, tehát Tokaj Hegyalja Egyetem bázis intézménye. Mondtad, hogy pályázat, mondtad, hogy kikerült a tábla. Mit takar ez?
Igen. Ez óvodánk nagyon hosszú távú terve volt. Nem tudtuk, hogy pont a Tokajhegyalja Egyetem lesz majd a befutó.
Igen.
Hanem amikor én vezetővé váltam, akkor azért át kellett gondolnom azt, hogy a nevelőtestülettel közösen milyen stratégiai célokat fogok kitűzni. És nagy örömömre a nevelőtestület ezt támogatta, hogy a fiatal, pályakezdő kollégákat támogatni kell, uh-huh. be kell fogadni, és szakmailag mindenféleképpen segíteni. Ez még egy másik oka is volt az, hogy az intézményben nagyon sok olyan óvodapedagógus volt, aki a nyugdíjra készült. Szám szerint 7. És azért egy óvodavezetőnek, egy friss kinevezett óvodavezetőnek ilyenkor azért át kell gondolnia azt, hogy azért ez egy magas létszám, és hogy őket hogyan fogom tudni pótolni úgy, hogy a szakmai munkánk ne csorbuljon. És átgondolva első körben alakítottunk egy ilyen munkaközösséget vagy csoportot, ami arra volt hivatott, hogy az óvodánkban dolgozó, vagy éppen gyakorlati helyet kereső leendő óvodapedagógusok számára segítséget nyújtson, mert előtte is kerestek minket hallgatók, hogy nálunk szeretnék letölteni a gyakorlati idejüket.
Hamis orvosi papírokkal próbálta igazolni egy magánszemély, hogy jogosult a személyi kedvezményre. Ezzel több mint 500 ezer forintot akart jogtalanul igényelni az adóhivataltól. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Több mint 500 ezer forint személyi jövedelemadót akart jogtalanul igényelni a Nemzeti Adó és Vámhivataltól egy magánszemély, aki hamis orvosi papírokkal próbálta igazolni, hogy jogosult a személyi kedvezményre. Egy magánszemély több évre visszamenőleg kérte módosítani az SZIA bevallásait a NAV-tól. Személyi kedvezményre való jogosultságát egy orvosi igazolással támasztotta alá. A dokumentum szerint súlyos fogyatékossága már 8 éve fennállt. Az adózó több mint 500 ezer forintot kért vissza, azonban a kiutalás előtt a NAV Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai az ellenőrzés mellett döntöttek. Hamarosan kiderült, hogy hamis volt az igazolás, még csak nem is az állította ki az az orvos, aki a bizonylaton, a dokumentumon fel volt tüntetve. Az adókedvezmények minden jogosultnak járnak, de a visszaéléseket kiszűri a NAV, és a kockázatelemzők szűrőjén fennakadt adózókat kiemelten még az összeg kiutalása előtt ellenőrzi a hivatal.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia múlt héten megtartotta tavaszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa is, tájékoztatott a testület. A püspökök testülete imáiba ajánlotta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek urat, és a közösen bemutatott kedreggeli szentmise keretében kérték a szűzanya közbejárását mielőbbi gyógyulása érdekében. Az MKPK tagjai november 9-e és 14-e között Ad Limina Apostolorum látogatást tesznek, melynek keretében november 13-án 14. Leópápa audencián fogadja őket. A látogatás során a magyar püspökök felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat, ahol az illetékes tisztségviselőkkel tekintik át a magyar katolikus egyház helyzetét az adott szakterületeken. A hét folyamán mind a négy nagy római bazilikában közösen mutatnak be szentmisét más-más főcelebráns vezetésével. Ezen felül Erdő Péter bíboros római címtemplomában, a Szent Franciska bazilikában is bemutatja a legszentebb áldozatot. Terveik szerint felkeresnek több magyar vonatkozású helyszínt is Rómában. A püspöki konferencia tagjai folytatják az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél előkészítését. Meghívott szakértők vezetésével áttekintették, hogy az elmúlt 30 évben milyen jelentős társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen kulturális változások mentek végbe az országban. Cél, hogy a megszületendő dokumentum egy átfogó helyzetelemzést követően az evangélium fényében útmutatást adjon a mai magyar társadalom számára, ez reflektál a 30 évvel ezelőtti körlevél tartalmi elemeire. Veres András püspökatya beszámolt az új ima és énekeskönyv kiadásának helyzetéről. Az új kötet felöleli az egyházzene valamennyi területét, gregorián ének, népének, több szólamú énekek és könnyű műfaj, gitáros és ifjúsági énekek. A Ferences rend jubileumi évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Magyarok Nagyasszonya Ferences rend tartomány kérésére támogatja a 20. század vérzivataros időszakában vértanú halált halt 7 magyar ferences szerzetes boldoggalvatási eljárásának felgyorsítását. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az eseménysorozat felelőse Martos Balázs püspök úr lesz. Célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé. A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján, idén augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban, a Fogadalmi Emléktemplomban közösen mutatnak be szentmisét az MKPK tagjai. A Katolikus Karitás idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitás honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Adományozni lehet online, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a Karitászon keresztül a rászorulókat. Az adó 1%-os felajánlásokat is örömmel fogadják, melyekkel a szervezet küldetését támogatják, segíteni a nélkülözőket egész évben. A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során. Adója 1+1%-áról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó bevallást ad be. Kérik, abban az esetben is tegyék meg felajánlásukat a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadójuk bizonyos kedvezmények miatt 0 forint, például a családi adókedvezmény az SZIA-mentesség okán. Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a 0 forintról szóló felajánlás is beleszámít. Március 14-én avatják fel a Heves Márvengyei Csány község központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű központi eleme Ecker Robert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg, a magyar eredet hagyományát, az ország felajánlást, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadság küzdelmek nagy korszakait és a trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne legyen. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös megemlékezésre. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei, immár 12. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestye és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. 120 év hangja, zenés áhítat lesz a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékesegyházban március 15-én vasárnap 19 órakor. Vesperást vezet Csordás Gábor plébános a város papjaival, és az énekeket a nyíregyházi ökumenikus kúla vezeti. A közös imádságban hálát adnak a 120 év szolgálatáért, és kérik Isten segítő kegyelmét a megújuláshoz. A zenés áhítat második felében pedig hangverseny lesz, több kórus énekét és Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgona művész játékát hallhatja az érdeklődő közönség. Ismét bemutatják a Sári Passiót Abasáron március 28-án 19 órakor a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immáron a több jelenettel bővített és több szereplős felújított változata lesz látható, tájékoztattak a szervezők. A Sári Passió különlegessége, hogy egy mai hitét kereső ember tekintetén keresztül láttatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Megszólal még a színen a kísértő, akit mindannyian ismerünk. Ő az, aki élete fókuszába Isten és embertársai helyett kizárólag önmagát helyezi. A történetet tehát a fekete zakós és a kísértő narrációjával hallgathatjuk, az ő hangjuk mozdít ki minket, von kérdőre a darab mélypontjain, ki vagyok én a történetben. Az előadás azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket talán mi magunk is gyakran megfogalmazunk. Ki nekem Jézus? Jelente számomra valamit Jézus kereszthalála? Értem-e a megváltás lelki és gondolati tartalmát? A kérdések elhangzanak, de a válaszok keresését a nézőre bízzák. A fekete zakó szereplővel együtt mi magunk is belépünk a Passió történetébe, stációról stációra szemlélve Jézus útját, egyre közelebb kerülhetünk Krisztushoz, elveszett önmagunkhoz, és talán a Passió végére válaszokra, valamint újra életcélokra lehetünk. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a Dobótéren lesz a Minorita templom előtt 9 órakor, indulás majd 9:30-kor. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esőben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. A Mindszentineum Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága háromfordulós online vetélkedőt hirdet 9-től 12. évfolyamos diákok számára Mindszenti József bíboros hercegprímás esztergomi érsek életéről, munkásságáról. Arra hívják a középiskolásokat, alakítsanak csapatokat, mélyüljenek el történelmünk egyik meghatározó alakjának életében, majd mutassák meg tudásukat. Jelentkezni március 20-áig lehet. A verseny célja, hogy játékos, ugyanakkor elmélyült formában ismertesse meg a fiatalokkal tiszteletreméltó Mindszenti József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életét és munkásságát, valamint felhívja a figyelmet két kiemelkedő évfordulóra, Mindszenti József hercegprímási kinevezésének 80., valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A versenyre a diákok háromfős csapatokban jelentkezhetnek. A június 15-ig zajló vetélkedő három online fordulója során a résztvevőknek Mindszenti József életéhez és munkásságához kapcsolódó feladatlapokat kell kitölteniük és visszaküldeni a megadott határidőig. A felkészülést irodalomjegyzék segíti. A legeredményesebb csapatok ősszel Zalaegerszegen személyes döntőn mérhetik össze tudásukat, valamint tárlatvezetésen vehetnek részt a Mindszentineum állandó kiállításaiban. Az első 4 helyezett csapat értékes nyereményekkel térhet majd haza. A jelentkezési határidő tehát március 20-a. Jelentkezni az első forduló feladatlapjának kitöltésével együtt lehet. A kitöltött jelentkezési lapot és feladatlapot a titkarság@mindszentineum.hu e-mail címre várják. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az ilyen alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Whenever I stop and think about it, there's still a question in the back of my mind. Wherever I go, whatever I do, you know it's with me every day. Whatever you say, you need to understand. Whenever I stop and think about it, there's still a question in the back of my mind. Wherever I go, whatever I do, you know it's with me every day. Wherever you about you and try to remind myself how good it can be. Maybe in time you'll come to realize just what you really mean to me.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
sportja.
A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik. Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel. 5 különböző hosszúságú távon, 9 kategóriában várja a sport és a futás szerelmeseit a Debrecen Maraton. A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója bébi bajnoki fordulónak adott otthont a Kazincbalcikai vízi komplexumban. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik. Utóbbi összecsapásra ma indult a jegyértékesítés, előbbire pedig még szintén lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, ma és holnap csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától 2 napon keresztül tart a többi szurkolói klub tagjainak elővásárlási időszaka. Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel, mely szervezetek már hosszú idő óta kiváló kapcsolatot ápolnak az állami ménesgazdasággal. Barta Lászlót, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrző huszárőrnagyát hallják.
Az ország kelet és nyugati részén is csinálunk 2-2 képzést, hogy ugye otthon a saját közegükbe, a saját egyesületén belül tud mindenki gyakorolni a lovaival, és teljesen másképp viselkednek a lovak, mikor a saját barátaik közt vannak, mint mikor van egy ilyen összevont gyakorlás, és akkor ilyenkor azért általában kicsit behúzzák egymást, és a tavaszi képzésnek azért van nagy jelentősége, mert nem sokára kezdődnek ugye a március 15-éhez kapcsolódó ünnepségek, megmozdulások, és akkor ez egy nagyon jó lehetőség az idősebb, rutinosabb lovaknak a továbbfejlesztésére, a fiatal csikók számára pedig Isten igazából ez elengedhetetlen.
Az természetes volt, hogy a kiképzést a Lipicai Lovas Központ Fedeles Lovardájában valósítják meg. Az ország több pontjáról, illetve a határon túlról is érkeztek lovasok. A bemelegítő pályán különböző ügyességi feladatokat teljesítettek a résztvevők, miközben 2 tapasztalt lovasoktató segítette a munkát. A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület tagjai évek óta együtt dolgoznak Vitéz Györfi Villám András oktatóval. Most őt hallják.
Ilyenkor a lovasoknak és a lovaknak az összerendezett mozgását, az együttmozgását, a külön a technikai elemeket is, a kiképzési technikai elemeket vesszük sorra, ezeket csoportban is és egyenként is igyekszünk korrigálni, javítani, csiszolgatni, és utána pedig csoportos lovaglásban is ezeket érvényesíteni. Itt az alaki gyakorlatok, a szálfegyver használat és a szabja használat, a fegyelmezettség, az együttmozgás, az együttműködés és természetesen a biztonsági szabályok betartása, ezek a fő szempontok.
A gyakorlás során nagy hangsúlyt kapott az összhang a lovas és a ló között, hiszen a huszár hagyományőrzésben a fegyelmezett, jól képzett ló éppen olyan fontos, mint a felkészült lovas. A fiatal állatokat fokozatosan szoktatták hozzá a feladatokhoz, hogy később ők is részt vehessenek a rendezvényeken. Tóth Danát, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrzőjét hallják.
Minden évben itt vagyok ezeken a rendezvényeken, szerintem nagyon jó csapatépítés szempontjából is, illetve a lovak gazdái ugye ezt munka mellett csinálják, és akkor ugye nem mindig van rájuk idejük, és akkor ez a csapatépítés a lovaknak is egy fejlődés, a lovasoknak is, mindig vannak meghívott edzők, szóval ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó alkalom a fejlődésre, az együttlétre, a szórakozásra, szóval én minden évben nagyon várom.
5 különböző hosszúságú távon, 9 kategóriában várja a sport és a futás szerelmeseit a Debrecen Maraton március 29-én. A szervezés körül kialakult gondok elhárultak, egy másik csapat bonyolítja majd le a rendezvényt. Dékán Tamást, a Magyar Sport és Életmód Fejlesztő Klaszter ügyvezetőjét hallják.
Lehet egyénileg, illetve párosban 4 fővel is teljesíteni, illetve lesz egy 5 kilométeres és egy 1,7 kilométeres futótáv is, tehát nagyon széles paletta van. Alapvetően a kisebb távokon a erdő környékére koncentrálnak, a hosszabb távok pedig bemennek a belvárosba, és az egyetem sugárúton jönnek vissza.
Eredetileg egy körös útvonalon lett volna a verseny, ám az aránytalanul sok korlátozással járt volna, emiatt veszélybe került a rendezvény lebonyolítása is. A Debreceni Egyetemen kiemelt stratégiai terület a sport és az egészség fejlesztése is. Ennek szellemében született meg a Debrecen Maraton ötlete, amelyet az intézmény szakemberei álmodtak meg. Bász Zoltán kancellár emlékeztetett, a 2 évvel ezelőtt Miskolcon és Debrecenben megrendezett európai egyetemi játékokat zökkenőmentesen bonyolította le az intézmény, így ez jó alapot adhat a maratonra is.
Azt gondolom, hogy a most 10 napja felálltó és szervezőbizottságnak minden tudására szükség van ugyan, de március 29-én egy sikeres napot fogunk lebonyolítani. Abban bízunk, hogy 2000-nél több versenyző, futó fog részt venni.
A programon számos kísérő rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a környezetvédelemre. A Debrecen Maraton célja ugyanis kettős, felejthetetlen élményt nyújtani a futóknak, ami közben meg lehet alapozni a fenntartható városrendezvényszervezés hazai jó gyakorlatát. Bacsa Lajos alpolgármestert hallják.
Nem csak dolgozni fontos egy városban, hanem szeressünk is itt élni, és ennek lényege az, hogy legyenek olyan közösségi programok, ahol meg tudjuk azt élni, hogy debreceni polgártársainkkal együtt tudunk megjelenni valahol, és közösen élvezzük egymás társaságát. Egy-egy futóverseny ilyen esemény.
A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója bébi bajnoki fordulónak adott otthont a kazincbalcikai vízi komplexumban. A 9 csapatos versenynapon a mérkőzések mellett az úszástudás felmérése is kiemelt szerepet kapott. Széchy Zoltán 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint ez a szemléletváltás elengedhetetlen. Ugyanakkor kiemelte az infrastruktúra jelentőségét is.
Meccs sincsen, csak úszóverseny. 12 versenyzővel kellett neveznie minden csapatnak, mindenki maximum 2-ben úszhat, több úszás nem van, váltóverseny, egyesével, alapvetően arra próbáljuk rávenni a klubokat, hogy az alapokat tanítsák meg jól, legyen meg az úszás, mert akit úszni tud, aznak utána már a labda nagyon könnyű. Számomra külön büszkeség, hogy végre ezt az úszodát gyerekekkel, szülőkkel, teltlelátóval, teltparkolóval láthatom, mert nagyon jó volt nézni, ahogy ez itt a bükkben kinőtt a földből, és azt gondolom, hogy ezért éri meg a TAO pénzeket költeni, hogy igenis itt legyenek ennyi gyerek, ennyi szülő, ennyi úszás. Kívánom, hogy minden hétvégén teljen meg így az úszoda.
A 2015-ben és később született gyerekek számára szervezett fordulón a csapatok egyenként 12 versenyzővel neveztek, így csaknem 110 fiatal sportoló vett részt a programon. A ellátó megtelt szülőkkel, a parkoló autókkal, a versenymedence pedig folyamatos mozgásban volt, a komplexum valódi sportélettel telt meg. A bébi korosztály a vízilabda utánpótlás első lépcsőfoka. Ebben az életkorban még nem az eredmények dominálnak, hanem az alapok megszilárdítása. Az elmúlt időszakban a rendszer is átalakult, a gyerekek a mérkőzések mellett úszóversenyeken és technikai feladatokon is részt vesznek, a hangsúly kifejezetten az úszástudás fejlesztésére került. A mostani fordulóra Debrecen, Kazincbarcika, Miskolcról az MVLC és az Aquatix, Eger 2 csapata, a Budakeszi Oxigén, a Zempléni Vízilabdaklub, valamint Nyíregyháza érkezett. A 9 csapatos mezőny gyakorlatilag lefette az egész észak-magyarországi térséget. Erdei János, a Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti területi koordinátora rámutatott, a szövetség célja tudatos. A szakember szerint a korai eredmények hajszolása könnyen félreviheti a képzést, ezért ebben a korosztályban az úszás technika és az állóképesség megerősítése az elsődleges cél. Erdei János első alkalommal járt a kazincbarcikai létesítményben, és elismerően beszélt róla.
Mindenki a nagyokra figyel, meg a serdülőkre, az ifikre, közben itt legalul a legkisebbeknek kell megtanítani úgy a vízilabdát, és úgy összerakni, hogy legyen a későbbiekben megfelelő számú gyerek. Én nagyon örülök most, hogy itt először ebben az úszodában csodaszép. Ez is annyit jelent, hogy észak-keletre került még egy csodálatos úszoda, és hát remélem, hogy sok-sok vízilabda meccset fogunk itt játszani.
A Kazincbalcikai Delfin Vízisport Egyesület számára külön jelentőséggel bírt a forduló. A bébi korosztály az utánpótlás legalsó szintje, ahol a gyerekek először találkoznak a vízilabdával. A kazincbarcikai delfinek számára a program két kapus edzőmérkőzéssel zárult, a Zempléni vízilabdaklub ellen, hogy a gyerekek a versenyterhelést is megtapasztalják. A bébi kategóriában még elsősorban az időeredmények és az úszás teljesítmény számít, a magasabb korosztályokban azonban már a gólok és a mérkőzés eredmények kerülnek előtérbe. Halász Béla, az egyesület elnöke hangsúlyozta, az, hogy ebben a korosztályban már teljes csapatot tudnak kiállítani, komoly mérföldkő.
Az, hogy ez az első lépcső, a legkorábban a vízilabdával találkozó csapatunk már egy teljes csapatot képes volt kiállítani, azt jelenti, hogy a fejlődésük biztosította magasabb korcsoporthoz, tehát, hogy folyamatosan egyre magasabb szinten tudnak majd játszani, és az utánuk következőknek példát tudnak mutatni, és már velük együtt tudnak majd edzeni, így a felmenő rendszer egyre komolyabb eredményeket fog majd hozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Az otthonod volt, ahol bejártunk minden százezerszer már. S apánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Már régen észrevettem, hogy szemebben én hazáig látok simán, ellátok simán. Hát nézek néha némán, s az otthon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk, ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj. Egy szívhez szalad sok kis ér, sok szület hajt egy cseppnyi vér, csak messze lennél, ó, elég lesz mindig néli ter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Van, ameddig ellát vaksütétben két szemünk. Vaklonok vagyunk az éjben, nincsen út és nincs kötésem, de mi el mégsem tévedünk. Haza jár minden emlék, haza száll. Haza sok kis ér, sok szívet hajt egy cseppi vér, csak messze lennél, oh. Elég lesz mindig néli ter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell, haza éltünk itt el.
Slide.
csak te megél. És lágyan átölel, a csak te megél.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciára.